fennhatóságai vannak, akkor nincs környezetvédelmi minisztérium sem, amik vannak a kormányzat hatáskörében, azok pedig már régen lejárt nevekkel, és régen a politikából és a közéletből visszavonult emberekkel dolgoznak. Uh-huh. Hát talán azt gondolom, hogy lehet, hogy Észak-Európába szét kellene néznem, és akkor ebből én felkészülök, hogy ott hogyan kezelik, hiszen ugye a Greta Thunbergnek az ügye is nagyon megúsztó volt annak idején, hogy a fiatalokat beengedtük, vagy beengedődnek, vagy beengedhetjük-e. 80-20 volt az arány, tehát még Svédországon belül is. Kelet-közép-Európában pedig már erősen bírálták, de itt más gyerekekkel való viszonyunk, a fiatalokkal való viszonyunk, mint mondjuk például akkor Svédországban volt. Ez egy erős kérdés, nehéz jól megválaszolni.
Mit szólnál hozzá,
hogyha... Én is ilyen gondolatlabdákat elindítani.
Akkor térjünk vissza, hogy hogy csinálják Európában ugyanezt, jó? A fiatalokkal kapcsolatosan a következő alkalomra. Rendben van? Hogy akkor ezeket a példákat mondjuk el akkor a hallgatóknak, hogy lehet másként is csinálni, és a cél tényleg egyetlen egy dolog, hogy ezt a földet őrizzük meg a fiataljainknak és az ő gyerekeiknek. Jó? Jó mondom? Na, szeretném, hogyha megköszönöm most a beszélgetést, mert elfogyott az időnk, de egyébként a téma nagyon-nagyon izgalmas, én is így gondolom, és azért is hoztam be, mert úgy gondoltam, hogy mostantól kezdve izgalmasabb témákat hozunk, jó? Környezetügyekben is, ha partner vagy benne. Önben?
Hogyan, örömmel.
Jó? Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és folytatjuk két hét múlva. Rendben?
Rendben, de ezt köszönöm szépen.
Szervusz, szervusz. Szia, szia. Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Ha elég elszánt vagy, menni fog, tartja a közhely. Az újévi fogadalmak évrövére ugyanabba az akadályba ütköznek. A lelkesedés gyorsabban fogy el, mint ahogy az eredmények megjelennek. Sokan ilyenkor magukat hibáztatják, pedig a probléma ritkán az akaraterő hiánya. És a telefonban itt van Nagy László, a Tanfolyam Guru képviseletében. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ez egy gyakori dolog, hogy az emberek fogadalmat tesznek évvégén, nem tudom, maga szokott-e, én néha igen, és valahogy hogy állunk a saját fogadalmainkhoz egyáltalán, mit jelent egy fogadalom az ember számára, mert van, akinek nagyon nagy dolog, van, aki meg úgyis tudja, hogy úgyse fog menni.
Igen, ez szerintem minden személy életében általános dolog, hogy bizonyos életszakaszokban születik egy-egy elhatározás, amelyet próbáljuk magunkat egy másik irányba, vagy egy másik élethelyzetbe terelni. Uh-huh. Ez szerintem sok esetben nagyon pozitívan is tudhatni egy adott személy életére. Természetesen ez sok tényezős, hogy ebből lesz-e végül pozitív végeredmény, vagy esetleg kudarcba fulladnak ezek a próbálkozások.
Uh-huh. És vajon miért? Miért? Azért, mert nem tudunk valamit lezárni, vagy nem tudunk helyette állítani egy jobbat?
Uh-huh. Leginkább, vagy legjobb példával ezt a tanfolyam guru rendszerén tudnám uh-huh. elmagyarázni. Ugye a felnőtt, illetve uh-huh. Szakmai képzések világában nagyon sokan jelentkeznek úgy, akik az imént említett élethelyzetben akár egy jobb karriert, vagy biztosan megélhetést, esetleg egy úgymond másik lábat szeretnének kiépíteni maguknak. És mi is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ehhez minél inkább egy átfogó rendszert tudjunk adni. Ugye alapvetően az elinduláshoz mindenképp maga a motiváció és egy elhatározás szükséges, és nagyon sokan látják is a végcélt, ahova el szeretnének jutni, viszont hiányoznak azok a köztes úgymond checkpointok, vagy részállomások, amik egyrészt megerősítést adnak, hogy a folyamat az, hogy úton halad, másrészt pedig erőt is tudnak meríteni, vagy egyet szusszanni, és fókuszálni egy következő részfeladatra, míg ebből az egészből összeáll végül egy siker. Kvázi.
Hát igen, csak ugye ez az új felé vezetés, az nem egy kitaposott út, tehát ott azért az ember egy csomó bizonytalanságot megél. Mennyire tudják maguk jó strukturálni az ilyen típusú tovább lépéseket? Mennyire tudnak segíteni akár a tanfolyam segítségével is, hogy azok, akik ebben a dologban elhatározásra jutottak, azok végig is tudják járni az utat? Mert nyilván itt nem kell annyira szerencsére rábízni magunkat, hogyha egyébként tudatosan tudunk odafigyelni.
Természetesen, hát ez alapvetően több éves tapasztalat eredménye. Ugye, ahogyan korábban is említettem magát a rendszert, de ha picit visszalépünk egy-két kérdés elejéig,
igen,
akkor maga a fogadalomnál is az is fontos, hogy ne csak bennünk szülessen meg ez a döntés, hanem valamely módon ezt erről a külső környezetünk, vagy akár hozzánk közel álló személyek is tudjanak, vagy bátran el tudjuk mondani nekik, hogy legyen egyfajta visszaigazolás, vagy kapaszkodó. Szerintem nem létezik olyan ember, aki egy ilyen folyamat során ne bizonytalanodna, vagy ne, uh-huh. ne botlana meg, és fontos ilyenkor az, hogy legyen valaki olyan, akár lehet ez rendszer szintű, akár egy oktató, egy mentor, aki a képzésen végigvezeti, vagy a tanulmányokon végigvezeti a hallgatót, vagy a fejlődni vágyót, akár egy kedves barát, vagy családtag, aki támogató jelleggel ott tud lenni, és ilyen esetekben tud egy biztos mankót és egy kis bátorítást adni. Úgyhogy ezeket az eszközöket szakmai szinten mi is igyekszünk minél inkább biztosítani, ezzel is nevelve a siker lehetőségét.
Néha az a kérdésem, hogy érzésem, hogy az eszközök mellett ugyanolyan erős hatású maga a bizalom. Tehát, hogy mennyire lehet olyan fajta körülményeket teremteni, hogy a változásban bízni tudjon valaki. Nekem mindig az az érzésem, hogyha valaki változik, nem szeretne hibázni, nem szeretne hibásan működni. Ahhoz viszont igenis kell tudnia bízni a magában, meg kell tudnia próbálkoznia. Hogy mennyire szolgálja a bizalmat ez, igen, a fajta szisztéma.
Uh-huh. Igen, természetesen, ahogy említettem, ez a velejárója magának a folyamatnak, viszont ezt kell akár már a kezdő lépésben tudatosítani az embernek, hogy ezek a botlások nem végérvényesen döntik romba az álmait egy illető személynek. Tehát ha veszünk egy egyszerű, a legtöbb fogadalom, ugye az egészségesebb életmód, ha most az év elejé, vagy a szilveszteri fogadalmakra gondolunk, az egészséges életmód, vagy akár a fogyás, vagy bármi hasonló vágyálmok megtestesülése, vagy az ezzel való, vagy az erre való fókusz, akkor nagyon sok esetben ugye az emberek elcsábulnak, és azt hiszik, hogy 2-3 hét dióta után, hogyha most este megettek egy nagyon finom süteményt, akkor kész, vége van mindennek. Nagyon fontos, hogy ez hagyjunk magunknak hibázási lehetőséget, és ezzel nincsen semmi probléma. Ilyenkor másnap fel kell kelni, és újra vissza kell térni azokhoz a rendszerekhez, ahhoz a rutinhoz, amit magunkban, vagy akár a környezetünk segítségével felépítettük, és amelyek visszaterelnek arra az útra, ahol tudunk haladni.
Hát igen, csak ez nagyon izgalmas, amit maga mond, mert ez önmagában nem csak akarat és motiváció kérdése, hanem egy igen erős önismeretet is jelent, egy stabilitást is jelent. Ráadásul most olyan korban élünk, ahol az emberek nagyon nem szeretnek hibázni, és mindenki úgy érzi, hogy ha őszintén elmondja, hogy miben ügyetlen, vagy gyenge, vagy nem működik jól, az ő gyengeségét, vagy ő leminősítését, vagy leértékelését jelenti. Úgyhogy a változáshoz és a hibázáshoz igenis nagyon sokszor kell bátorítás, támogatás, egyfajta együttlét vele, nem tudom, jól mondom-e.
Természetesen. Ugye itt felhoznám viszont ellenpéldaként azt is, hogy nagyon sok személyiségű ember természetesen, hogy említettem, egyénenként változik, uh-huh. De nagyon sok személy például akár a negatív kritikából is, vagy csalódásból tud igazán erőt meríteni. Uh-huh. Van, akinek abszolút csak támogatása van szüksége, de biztos ön is, illetve a kedves hallgató is ismernek olyan személyeket a környezetükben, akiknek, hogyha valaki azt állítja, hogy valamire nem képes, akkor már másnap akár a csillagokat is képes lehozni, csak hogy bizonyítsa azt, hogy ő igenis a kitűzött céljait el tudja érni. Uh-huh. Valóban van egy ilyen tendencia a jelen társadalmunkban, hogy bizonyos helyzeteket gyengeségként fog fel vagy értékel, de ezt szerintem minden esetben egyénileg kell az embernek önmagában tudatosítania, és ezt az elhatározást úgy meghozni, hogy lehetőleg ez róla vagy a saját érdekeit szolgálja. Uh-huh. És talán így ezt megerősítheti.
Ez nagyon
elhatározásában.
Hadd kérdezem, hogy és mennyire tud konkrét lenni, mert a másik oldal meg ugye, amiközben szeretnék változni, az mindig valami konkrétumban manifestálódik, abban jelenik meg. Hogy mennyire sikerül ezekben a rendszerekben, pontosan maguk képzése alapján például, rátalálni a konkrét jó válaszokra, hogy mit csinálja, mit kellene csinálni, miben kéne mást csinálni, ugye, mert néha ezek a változások, miközben ilyen nagyon személyesen érintik az embert, ugyanakkor nagyon praktikusak és nagyon konkrétak. Hogy mennyire lehet például ezekben a képzésekben rátalálni arra, amiről most itt beszélünk.
Uh-huh. Nagy mértékben hozzájárulhat. Ugye, ami érdekes, illetve a szépségét adja magának a felnőtt, illetve szakmai képzések világának, hogy alapvetően a legtöbb hozzánk jelentkező, vagy rajtunk keresztül érdeklődő felnőtt, aki esetleg karriert váltana, vagy már meglévő karrierén belül szeretne egy lépcsőt fennembe lépni, vagy saját munkáján belül fennebb lépni, és ehhez szükségesek bizonyos új kompetenciák. Most akár behozhatnám az AI technológia megjelenését, aminek külön az ilyen szoftverek kezelésére külön képzéseket tartunk fenn. Uh-huh. Tehát igazából maga ez a világ, ez a vágyak világát testesíti meg. Uh-huh. Könnyen, bárki által elérhető módon kínál olyan mértékű tudást, amit egyrészt könnyen elsajátíthatnak, tehát az egész modell úgy épül fel, hogy akár ha valakinek az működik jobban, hogy bejárt fizikai órákra, akkor vannak olyan képzések a szakterülettől függetlenül, ami ezt lehetővé teszi, de hogyha akár dolgozik mellette, vagy családja van, kevesebb ideje van az önfejlesztésre, tanulásra, az akár teljesen online is elvégezhet egy-egy ilyen képzést, maximum a záróvizsgát kell személyesen letennie, de hogy az egészet magyarázom, hogy visszatérjek a kérdése elejére. Az érdeklődők pont olyan szakmát keresnek, vagy olyan megoldásokat, amik úgymond akár titkolt vágyuk, vagy régóta fontolgatott céljuk ilyen esetben, akár egy jobb fizetés, vagy irodai munka helyett igazából állatokkal szeretne foglalkozni, és egyszerűen eddig nem tudta, hogy ha elvégez egy egyszerű kutyakozmetikus vagy állatgondozói képzést, akkor akár egy teljes munkakört vagy állást is megpályázhat ezzel, és onnantól kezdve csak azzal foglalkozhat, ami valóban a szíve vágya. Uh-huh.
Nagyon érdekes, amit mond, mert tulajdonképpen pontosan erről van szó, hogy mindig valamiben, amire át kell váltani az életünket, sokszor praktikusan is. Az az igazság, hogy ebben az egész értelemben nagyon sok emberrel találkoztam, akit sose találtam még, vagy igazán nem találta meg a munkáját, vagy a saját maga kibontakozását. Mennyire sikeresek ezek a váltások maga szerint? Van-e visszajelzés például arra, hogy a maguk segítségével a váltó embereknek az életében nagy fordulat, vagy igazi izgalmas fordulat jött létre?
Igen, mindenképp van, sőt, a picit megfordítanám az ön feltevését. Igen. Ugye nem az van, hogy sokszor kell váltani, hanem lehetőség van magára a változásra. Visszagondolunk 20-30 évvel ezelőtre, amikor a gimnáziumot vagy az iskolapadot elhagyott személyek bekerültek egy gyárba, és onnan mentek nyugdíjba. Lehet, hogy ha szerencsésebbek voltak, akkor olyan munkakörben, ami tényleg kedvükre való volt, hogyha nem, akkor úgy is ledolgozták, akár fogcsikorgatva is azt a kötelező 40 vagy 50 év munkaviszony. A mai világban viszont pont ez a jó, hogy lehetőség van arra, hogy megtaláljuk egyrészt, hogy megéljük az álmainkat, akár karrier és munkavégzés területén is. Úgyhogy ezért van feltehetően a legtöbb ilyen váltás, és a hozzánk eljutott visszajelzések alapján is rengetegen indítottak akár, vagy egyrészt váltottak szakmát, de van olyan, akik sikeres vállalkozásokba kezdtek bele, és ehhez kaptak eszközöket, egy új szakmát megtanult, épített rá akár egy egyéni vállalkozást, vagy egy komolyabb, jól menő KST-t, úgyhogy nagyon sok pozitív példa van, sőt, csak azokat tudnám felsorolni igazából.
Tehát akkor azt kell mondani az embereknek, hogyha merjenek igazából váltani, vagy merjenek igazából álmodni. Itt igazából a változás az a része a mindennapos életnek, tehát az, hogy az emberek nem biztos, hogy mindig úgy kell, hogy maradjon az életük, amit annak idején eldöntöttek, tehát nem kell szenvedni, hanem változtatni kell. A mostani világ az nagyon sokszor, és nem hozom ide a life learning-et, nagyon sokszor beszélünk a egész életen átvaló tanulásról, de ez igazából nem feltétlenül erről szól, hanem magáról a váltásról, hogy az életünkben is olyan változások vannak, ami után érdemes meghallani a belső üzenetet és meglépni azt, ami szükséges. Gondolom, ezzel egyetért.
Természetesen, és soha sem késő ezt a változást meghozni.
Így van.
Ugye nagyon sok akár idős vagy nyugdíjas jelentkezőnk is van, akiknek amúgy alapvetően nem volna szüksége, de most jutott el arra a pontra, hogy lehetősége van, vagy jobban mondva ideje van arra, hogy megélje az álmait, és mindenkinek azt tudnám tanácsolni, hogy nem muszáj megvárni a nyugdíjas éveket, hogy végre azzal foglalkozzon, amivel szeretne, akár egy aranykalászos gazdaképzéssel, ahhoz, hogy kertészkedjen, vagy hogy a növény, illetve állattartásról részletesebb információi legyenek. Lehetőség mindig adott arra, hogy azt csináljuk, amit szeretnénk, és bátorítani tudok mindenkit erre.
Ezt végszónak is fogadom, nagyon jónak látom, és nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát minden jót kívánok magának. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, hasonló jókat kívánok.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra. Estoy loca enamorada de ti. Sometimes I think that
Reklám következik.
Elindult az adó 1% gyűjtés. Információk a www.civilradio.net-en. A 13600-as telefonszám felhívásával, majd az 54-es kód megadásával 500 forinttal járulhat hozzá a Civil Rádió működéséhez. Facebook oldalunkon az üveg visszaváltáshoz megtalálja a QR kódot. Valamint Facebook oldalunkon a Donabli hivatkozásra kattintva havonta vagy egyszeri támogatást is tudunk fogadni. Köszönjük!
Ez reklám volt.
114, 115, 116.
117 perc.
Az Örkén Színház Élő Örök Társasága című sorozatában Tóth Krisztina írását Fica István olvassa fel.
Egy budapesti villanyrendőr, közkeletűbb nevén jelzőlámpa, a Tököli út sarkán lekötötte magát a vezetékről, és elhagyta addigi tartózkodási helyét. A szemtanúk szerint egyenesen a Stadionok buszpályaudvar felé indult el a Stefánián. A járókelők megfigyelték, hogy a piros jelzésnél mindig megállt, ami a későbbi tárgyaláson enyhítő körülménynek számít majd, hiszen maradt benne némi kollegialitás. Az elfogott villanyrendőr vallomásában makacsul tagadja, hogy a soros terv részeként zavart akart volna kelteni. Mint kifejtette, csak a volán pályaudvarra akart eljutni. Úgy érezte, nem szeretne többé villanyrendőrként dolgozni, és pályáját villanypásztorként kívánta volna folytatni a nyugdíjig. Mint mondta, egyszerűen csak vidéki életre vágyott. A villanyrendőr jelenleg előzetes letartóztatásban van. Megbánást nem mutat. További kérdésekre nem válaszol. Csak sárgán villog.
Civil Rádió keddél utáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A 2024. szeptemberibe bevezetett mobil tilalomtól sokan tartottak. Számos diák csalódott volt és félt attól, hogy szükség esetén nem éri el a szüleit. Kiderült, hogy a diákok véleménye azóta sokat változott, a szakképző intézményekben jelentősen javult a fegyelem, miközben a tantestületekben látványos generációs törésvonal rajzolódott ki. És a telefonban itt van Mester Márk, a Jó Jegy társalapítója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Ez egy vizsgálat, ugye? A vizsgálat eredményéről beszélünk, ami közvetlen a tilalom után került, hogy is mondjam, bevezetésre, és ebben vannak megállapításai. Kicsit fordítsam, nem mit értünk ez alatt, hogy javult a fegyelem, hogy a, és hogy mi ez a törésvonal, most erre lennék kíváncsi. Hm?
A kutatásunk az ugye egy évvel a tiltás után kezdődött, tehát ugye 25 szeptemberében indítottuk ezt a kutatást. Online kérdőíves formában kérdeztük meg a diákokat és a tanárokat, tehát ez volt a módszerünk. És igazából itt a fegyelem, ugye a konkrét kérdésre is válaszoljak, a válaszoló tanárok jelezték azt, hogy sokat javult, tehát az órai fegyelmezések, kevésbé kellett sort keríteni, meg egyáltalán a diákok magatartása, főleg azért, mert ugye nem, tehát ez az általános korábbi probléma, hogy a telefon nyomkodják, ugye a szabályozás miatt megszűnt.
Uh-huh. Ezt értem, ezt máskor is mondták már sok helyen, tulajdonképpen a telefon elvezeti, eltérít az embert arról, hogy rendesen tudjon beszélni. Mondjuk, hogy valakivel beszélgettem, aki hozzáértő, és én nem az vagyok, Azt mondta, hogy az osztott figyelem az elmúlt időszakban sokkal fontosabb lett az emberek napi kommunikációban, létezésében, mint korábban. Tehát egyszerre párhuzamosan sok mindent lehet csinálni, és ő szerinte a telefonálás mellett, ha nagyon fontos, a diákok úgy is fognak figyelni. Mit gondol erről?
Hát ugye jelenleg nem tudnak telefonozni, mert tudom, el van tőlük véve. Tehát nyilván az osztott figyelem az egy, én szerintem inkább probléma, mint egy általános elterjedt vagy fontos dolog. Ugye ez gyakorlatilag a rohanó világunknak a rész, hogy egyszerre több helyre figyelnek az emberek. Ezt nyilván lehet itt az elektronikai eszközökre is kivetíteni, telefonra, számítógépre, hogy egyszerre beszélgetnek, olvasnak valamit, nyilván zenehallgatás, bármit ide lehet venni. Ennek általában az az eredménye, ugye, hogy egyszerre több dolgot csinálnak, hogy semmit se tud, bárkiről beszélünk, akár diákról, akár felnőttről, semmit se tud teljes beleéléssel, teljes képességeivel megcsinálni, hogyha megvan osztva a figyelme, és ez ugye nyilván egy általános problémát jelent.
Jó, hát itt mondom, itt lehet, hogy mondom, én nem vagyok hozzáértő, csak mondom, de azt mondom, hogy egyszer mind a kettőre szükség van. Tehát egy zongorista kitűnően bánik mind a két kezével, és ez osztott figyelem. Tehát a zongorázás önmagában osztott figyelem, elég fura, amit mondok. De a másik oldalon van az életben olyan helyzet, amikor tényleg csak egy dologra lehet figyelni, de például az ember autóvezetés közben például ugyancsak sok felé kell, hogy egyszerre figyeljen. Tehát az elmúlt időszak kitermelt egy ilyen dolgot, hogy igenis egy dologra fókuszálás az sok esetben beszűkülést is jelentett. Nem nagyon akarok hozzáértő lenni, csak mondjuk nyilván a mobilonnak nem csak ez az elsődleges funkciója, hanem az is, hogy tulajdonképpen sokan azt mondják, hogy a mobil elvétele az eszközök elvétele a gyerekektől, abban az értelemben, hogy ezt a mai világot meg tudják ragadni. Ők mindig használják a mobil, de lehet, hogy nem úgy használják a mobilt, ahogy egyébként kellene használni a tanulás segítésére, vagy egy ismeret megértésére. Szóval mind a kettő ebben az értelemben egy új kornak egy új szempontja, amit sokszor reflexzeren visszahúzunk a régi tanulmányaink és a régi szokásaink alapján.
Igen, nyilván ugye ez egy eszközelvétel, ami ugye tavaly megtörtént, ugye most már másfél éve megtörtént. Viszont ugye nagyon fontos, hogy nem csak a diákoktól, hanem a tanároktól is elvették ezt az eszközt, és amennyi előnye, annyi hátránya is van ennek szerintem. Mert oké, nem zavarja a telefon az órát, akár a szüneteket, ugye nagyon jó eredmény, hogy többet beszélgetnek egymással a diákok a szünetben,